De én rápillantottam, a kutya sem figyelt rám, így aztán láthattam, hányat dobott a magyar. Hányat? Hármat, ezzel pedig veszített volna. Ostroumov lekoppantotta a pipáját az asztalra. Erzsena, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem értek semmit az egészből. Komolyan mondom, nem tartana egy kis szünetet. Figyeljen rám, Fyodor Ivanovics, azok a fickók csaltak a kockadobásnál. Azt akarták, hogy a magyar nyerjen. Miért, Erzsena, miért? Mert a megerőszakolásom már nem volt benne a pakliban. Azok, akik kiengedték őket a sitről, nem így állapodtak meg velük. Egy kukkot sem értek az egészből, de, mintha ezt már mondtam volna, az őrnagy elhallgatott, és a fejét csóválgatta. Természetesen nem volt igaz, hogy nem ért semmit a történetből. Mióta Erzsena elkezdte a meséjét, másra sem gondolt, mint arra, hogy a lánynak alig ha nem igaza van. Valakik megszagolták, hogy leküldte a lányt és a magyar Rosztovba. Kiengedték a sitről a bűnözőket, hogy kapják el őket. Igen, lehetséges, de miért, miért, miért? Van még itt valami, amiről alig ha tud, kislány, mondta aztán lassan, elgondolkozva és a papírjára nézett. Hogy is hívják a banda vezért? Rizskin, Sasa Rizskin. Meghalt. Erzsena rémülten merett az őrnagyra. Mikor? Azon az éjszakán. Másnap reggel találták meg a holttestét. Hol? A felüljárón, amely a vasút felett vezet át. Lelőtték. Azt mondják, baleset. Baleset. A hivatalos verzió szerint a kollégák lezárták a hidat két oldalról ráhajtottak gépkocsival. Rizskin, aki a hídon rejtőzött, hogy észre ne vegyék, elkapta a korlát végét és lelógatta magát a sínek fölé. A zsaruk azonban tovább maradtak, mint ameddig Rizskin tartani tudta magát. A karfa is havas volt, egyszerűen kicsúszott a kezéből. A vonat elé. Rázuhant a felső vezetékre, olyan zárlatot csinált, hogy egész délelőtt azon dolgoztak a szakemberek. Amikor leszették, még élt. Azt mondják, kész élettani csoda. Dél körül halt meg. Az orvosok szerint rongyá égett a belseje. Pokolian erős szervezete lehetett. Négyszer hozták vissza a klinikai halálból. Erzsena behunyta a szemét. Bármennyire is igyekezett, nem tudta elnyomni a hány ingerét. Mondott valamit? Biztos volt benne, hogy nemleges választ kap, ezért ugyancsak megdöbbent, amikor Ostroumov biccentett. Mondott. Jézusom, mit? Az őrnagy felemelte a papírját és belenézett. Csak a hivatalos jelentésre hivatkozhatom, Erzsena. Valaki megkérdezte tőle, hogy mi történt, mire egy névvel válaszolt a fehér szemű Monte Cristo. Aztán meghalt. Fehér szemű Monte Cristo? Az. És mi ennek az értelme? Éppen magától akartam megkérdezni. Maga mégiscsak hát együtt volt ezzel a Rizskinnel. Nem hívtak valakit közülük fehér szemű Monte Cristónak? Nem. Nem hiszem. Nem emlékszem rá. Jól van, kislány. Hogyan viselte a magyarja a megpróbáltatásokat? Kiborult. Nincs hozzászokva a gyűrődésekhez. Tulajdonképpen kicsoda? Fizikus, az Elméleti Fizikai Kutatóintézetben dolgozik. Azon kívül használható, szeretetre méltó balfácán, fogalma sincs mi folyik körülötte. Ez az ügy nem az ügye. Ostroumov szokásától egészen elütő módon határozottan tiltakozni kezdett. Téved, Erzsena, ez az ügye is, valamennyiünk ügye, ha ők fölén kerekednek, a magyarok is megnézhetik magukat. Csak hogy őt nem kérdeztük meg, hajlandó-e az életét kockáztatni egy ügyért. Ostroumov lehajtotta a fejét, és mélyet sóhajtott. Vigye el az ördög, ha elmegy a lány, azonnal felhívja Petrenkót. Valamit összekutyultak a háta mögött, amiért Erzsena előtt neki kell vállalnia a felelősséget. Gondolataiból Erzsena meghökkent suttogása riasztotta fel. Fyodor Ivanovics. Mi az, mi a baj, kislány? Mit is mondott az előbb, milyen nevet suttogott Rizskin a halála előtt? Fehér szemű Monte Cristo-ét biztos ezt olvasta utoljára a börtönkönyvtárban. Fyodor Ivanovics, emlékszik mit mondott egyszer, Csisztyakov Zinának részegen, mivel dicsekedett. Csisztyakov, valami rémlik. Hogyha megölik esejűt, ki fogják tüntetni, mint Mercedes-t? Már emlékszem, és? Tudja ki az a Mercedes? Nem. Maga tudja, ha jól emlékszem, csak találgattunk. Úgy van, a magyar szerint Mercedes volt Edmond Dantes felesége. Fyodor Ivanovics, meg sem merem kérdezni, emlékszik-e még rá, ki volt Edmond Dantes? Ostroumov kétségbe esett képet vágott. Kedves Erzsena, miért akar zavarba hozni? Szegény halász, akit az esküvője napján letartóztattak, évtizedekre börtönbe zártak, majd, amikor kiszabadult, egész hátralévő életét annak szentelte, hogy bosszút álljon a csirkefogókon. Ismerős a történet. Tudja, hogy hívták később Edmond Dantest, amikor meggazdagodott, és nem érdekelte már más, csak a bosszú. Hogy? Monte Cristónak, Monte Cristó grófjának, sűrű, nehéz csendülte meg a szobát. Moszkva, február 20, amikor Erzsena elment, az őrnagy a telefonhoz lépett. Felemelte a kagylót és a nagy bajuszú külpolitikus számát kérte. Jakov Nikolajevics Petrenko éppen a New York Times legfrissebb példányát tanulmányozta elmélyült igyekezettel. Ceruzájával időről időre aláhúzott egy-egy sort, vagy fél mondatot. Amikor a titkárnő bedugta a fejét, kelletlen képpel hagyta abba az olvasást. Jakov Nikolajevics, Osztraumov őrnagy van a vonalban, a külpolitikus. Meghúzogatta tatár bajuszát. Mit mondott neki, hogy kapcsolom az illetékes titkárságot? Helyes, mondja meg neki, hogy külföldön vagyok. Mondjuk, Peruban, az jó messze van. Mikor jön vissza? A jövő hét közepén. Előbb semmi esetre sem. És a hétvégi TV interjú? Mióta nézik az interjúimat rendőrtisztek? Semmi vész, nyina, majd utólag kimosakszom. Csak dobja be a perut. Amikor a titkárnő becsukta maga mögött az ajtót, a külpolitikus folytatta az olvasást. Egészen addig, amíg a fali óra ütése kellemetlen kötelességére nem emlékeztette. Sóhajtva felállt, eltette az újságot a fiókjába, felvette a kabarját, majd elhagyta a munkahelyét. Lassan csoszogott a folyosón, és később azt sem bánta, hogy a lift néha-néha zökkenve megállt. A kellemetlen beszélgetéseket nem kell siettetni. Moszkva, február 20. Kozlov tábornok levette a szemüvegét, amikor a külpolitikust bejelentették. Nemrég kapta, még nem volt ideje megszokni. Lelke mélyén megalázónak tartotta, hogy egy tábornok, aki fiatal korában, mint egy igazi, arizoniai revolverhős, röptében eltalálta a feldobott egy rubelest, most szemüveget vigyezt az orrára, ha el akarja olvasni a Pravdát. Bár, ami azt illeti, szemüveg nélkül is pontosan tudja, mi van benne. Most sem tudta elnyomni az ellenérzését, amikor a kövér külpolitikus bekacsázott a szobába. Ha az anyját és valamennyi rokonát, beleértve gyerekeit és az unokáit is, a kövér mentené ki egy égő házból, sem tudna igazán barátságot kötni vele. Mindez természetesen nem akadályozta meg benne, hogy a tatár bajuszú elé siessen, és barátságosan befelé invitálja. Jöjjön, jöjjön, Jakov Nikolajevics, teát, vagy valami erősebbet. A külpolitikus megrázta a feléje nyújtott kezet, majd sajnálkozva a fejét is. Szívesen megtenném, de gondolnom kell a vérnyomásomra. Na és, az ellenségeimre. Az ellenségeire? Nem szeretném idő előtt boldoggá tenni őket. El tudja képzelni, mit csinálnának örömükben, ha megütne a guta. Szivart vett elő a zsebéből és a szájába dugta. Itt van például a szivar. Ronda szokásnak ez is elég. A tábornok tüzet adott és elgondolkozva figyelte a harcsabajuszú szipákoló képét. Tudta, hogy túllépte megállapodásuk kereteit, kíváncsi volt, hogyan reagál rá a külpolitikus. Petrenko a levegőbe eresztett egy karikát, aztán nagyot cuppantott. Megkaptam a papírokat, tábornok, és a rosztoviak jelentését is őszintén szólva, nem tudom, mit mondjak. Mit vár tőlem, a tábornok őszinte volt. Azt, hogy magyarázatot kérjen, megteszem, magyarázatot kérek, a tábornok elmosolyodott. Helyes, megkapja. Miben is állapodtunk meg néhány nappal ezelőtt? Hogy megpróbáljuk kiugratni a nyulat a bokorból, mondta a kövér engedelmesen. Megpróbáljuk felverni a keselyűt. Igen, nos, én megpróbáltam. Valóban, haragszik, kérdezte lágyan a tábornok. A nagy bajuszú meglepettem felpillantott. Nem, de nem szeretem, ha azok, akikkel együtt dolgozom, felrúgják a megállapodásainkat. Jakov Nikolajevics öntsünk tiszta vizet a pohárba, a kövér riadtan pislogott. Érzett valamit a tábornok hangján, ami nem volt ínyire. Az ötlet öntől származik, ön volt az, aki kijelentette, hogy hajlandó habozás nélkül feláldozni a burját rendőr kislány, az ismeretlen magyar, sőt bárki életét, csak hogy ezt a csatát megnyerje. Én nem ezt mondtam, csattant fel Petrenko. Lehet, hogy szó szerint nem ezt mondta, de ez volt a lényege. Vagy tévednék. Bizonyos értelemben, a katona lágyabbra vette a hangját. Ön mondta, hogy szükség van áldozatokra. Nem merek Osztraumov szeme elé kerülni, mondta kissé nyafogva a harcsabajuszú. Nem kell Osztraumovval tárgyalnia. Minden áron beszélni akar velem. Tudja, mi történt Rostovban? A tábornok elmosolyodott. Hogy ne tudnám. A burjátlány és a magyar alaposan beolvashattak neki. Ne aggódjon, többé nem fognak, a tatár bajuszú majdnem kiejtette a szivarját a fogai közül. Tessék, csak nem. Ugyan, dehogy. Mindössze annyi történt, hogy Erzsen a Hocsirovnát átvezényeltettem hozzánk. Milyen ürüggyel? Ez maradjon az én titkom, különben nincs jelentősége. Osztroumov mit szólt hozzá? Ezekben a pillanatokban értesül róla. Egyébként Jakov Nikolajevics, nem tanácsot kértem az őrnagytól, hanem utasítottam. Osztroumov és Hocsirovna parancsot hajtanak végre, a tatár bajuszú nagyot nyelt, mintha kezdenének túlnőni rajta az események. Arról meséljen, mi történt Rostovban, a tábornok megkönnyebbült. A kövér úgy látszik, feladta az ellenállását. Ami Rostovot illeti, nincs miért titkolóznia. Előrehajolt, és mosolyt erőltetett az arcára. Emlékszik még rá, Jakov Nikolajevics, mihez hasonlítottuk a burjátlány és a magyar rostovi kirándulását. A harcsabajuszú összerántotta a szemöldökét. Mihez? Elefánt látogatásához a porcelánboltban. Na, és? Csak hogy, kedves Jakov Nikolajevics, ahhoz, hogy az elefánt minél nagyobb kárt csinálhasson a boltban, elő kell készíteni magát a boltot is. A boltot is ismételte a kövér gyanakodva. Ez mit jelent? Úgy kell raknunk a porcelánokat, hogy minél többet leverhessen az ormányával. Ha pedig két ormányosról van szó, még több porcelánt kell egymásra halmoznunk. Petrenkó szokásához híven megrángatta a bajusza végét. Lekötelezne, ha megvilágítaná előttem allegóriái mély értelmét. Ez az allegória közös tulajdonunk, Jakov Nikolajevics. Kettőnké a copyright, de megvilágítom. Arra gondoltam, hogy ha két megbízottunk lemegy Rostovba és körbe szaglásza a liliputi házas pár lakását, minden bizonnyal feltűnik majd valakinek. Csak hogy mi értelme az egésznek? Mi értelme, hiszen éppen ön mondta. Várjon csak egy pillanatra, hadd fejezzem be. Mi értelme van a porcelán csörömpölésnek, ha másnap már fel is kerekednek és visszautaznak Moszkvába? Nem hiszem, hogy a mi feltételezett keselyünk Rostovban dekkol. Az az érzésem, hogy itt lapul a közelünkben. Úgy képzeltem el a dolgot, hogy valaki Rostovból értesíti majd, ő leutazik, és mindent szemrevételez. Érti már, a nagy bajuszú szinte kétségbe esetten rázta meg a fejét. Nem. Jól van. Elmagyarázom, azt akartam, hogy keselyű, ha valóban létezik, lássa is az embereinket. Próbálja meg maga felmérni, mekkora a veszély. Most már végképp nem értem. Jakov Nikolajevics, hogy magyarázzam megérthetőbben. A tábornok hatásszünetet tartott, és a mennyezetre emelte a szemét, mintha honnan próbálná leolvasni a magyarázathoz szükséges szavakat. Közben egyre jobban élvezte, hogyha időlegesen is, de sikerült a harcsabajuszú fölé kerekednie. A burjátlány és a magyar nem három nappal ezelőtt tűnt fel először Rostovban, hanem korábban. Két nappal korábban, Petrenko ajka lefittyett a csodálkozástól. Korábban, ez lehetetlen, Osztroumov azt mondta nekem. Márpedig a burjátlány és a magyar fickó napok óta a környéken lebzselnek. Becsengetnek ide-oda, érdeklődnek a házmesternél, a tömb megbízottnál, megpróbálnak bemenni a lakásba, stb. A harcsabajuszú most kezdte csak felfogni, miről van szó. Uramisten, tábornok, maga oda küldött valakiket. A tábornok elégedetten hátradőlt. Nem csak egy burjátlány él a Szovjetunióban, és nem csak egy magyar. Úgy érti, hogy maga fel akarta hívni a keselyű figyelmét. Pontosan, keselyű társai, feltételezésem szerint, állandó megfigyelés alatt tartják a liliputi házas pár lakását. Azt akartam, hogy jelentsék keselyűnek, egy ázsiai lány és egy európai férfi feltűnően érdeklődnek az eltűntek iránt. No, de milyen szöveggel? Ugyanazzal, mint Hocsirova hadnagy, hogy régi ismerőseik. Feltételeztem, továbbá, hogy keselyű cinkosai pánikba esnek a porceláncsörgés hallatán. Azt akartam, hogy lépjenek, mielőtt a maga Hocsirovája és a magyar fickó odaérnek. Tehát előre berendezte a porcelánboltot. Így is lehet mondani. Aztán az előkészítőket visszarendeltem. A harcsabajuszú a szivarja után nyúlt. Mi van akkor, ha keselyű cimborái kiszúrták, hogy azok, akik napok óta a liliputiak lakása körül kódorognak, nem azonosak a két emberrel, akiket Rizskin halála napján láttak? Nem fogják kiszúrni, az embereim gondosan válogattak. Tehát ön, tábornokom, szánt szándékkal keselyű karjába hajtotta Erzsenát és a magyart. A tábornok gáláns mozdulattal a harcsabajuszú felé intett. Öné az érdem, Jakov Nikolajevics. Ön találta ki, hogy így lehet beugratni Keselyűt. És Erzsena Hocsirovna elrablása, az a hülye játék a pincében. Van valaki Rostovban, aki kedveli az ilyesmit. Valaha rendező volt, imádja a beugratásokat. És Rizskin, az ő halála is beugratás, a tábornok gond terheltem felsóhajtott. Látja, itt a Bibi, amiről nem szívesen beszélek. Ez a Rizskin, alaposan beleköpött a levesünkbe. Azzal, hogy meghalt. Mi mással, mikor már tisztázódott volna egymás, rán keresztette a ködöt. A kövér megsimogatta az arcát, és megnyomkodta a szemét. Ami a ködöt illeti, Holt biztos, hogy igaza van. Úgy tűnik, egyre sűrűbben gomolyog körülöttünk. A tábornok elmosolyodott. Mit várt, Jakov Nikolajevics? Meg kell várnunk, amíg eloszlik. Vegyük még egyszer a történteket. Leküldtem két emberemet, hogy készítsék elő a terepet Erzsena és a magyar számára. Elég nagy feltűnést keltettek. Hocsirovna és a magyar már csak rátettek egy lapáttal. Nyilvánvaló, hogy Keselyű és társai, akik feltételezésem szerint állandó megfigyelés alatt tartották Lilliputiék környékét, azonnal jelentették Keselyűnek, hogy valakik ott tolálkodnak a háztönk körül. Keselyű erre leutazott Rostovba, s szemtől szembe találta magát Hocsirovával és a magyarral, sőt egy olyan jelenettel, amit nem tudott hova tenni. A börtönből szökött Rizskin banda elkapta embereinket és lehurcolta egy pincébe. Nem tudom, Keselyű mennyit láthatott az ott történtekből, talán semmit, de lehet, hogy ott volt valaki közöttük, aki később beszámolt neki mindenről. Azt hiszem, a mi Keselyűnk alaposan meghökkent. Nem tudta, mit jelenthet mindez. Véletlene, vagy valaki szagot kapott. Mintha azt mondta volna, hogy probléma volt Rizskinnel. No, igen, Rizskin önállósította magát. Meg akart lépni, aztán meghalt, de halála előtt még mondott valamit. Egy nevet. Milyen nevet? Monte Cristo-ét. Azt mondta, hogy ő Monte Cristo. Lehet, vagy azt, hogy Monte Cristo lökte le a hídról, ahonnan leesett. A fehér szemű Monte Cristo. A harcsabajuszú az ajtó felé indult, aztán visszafordult. A tábornok úgy látta, zavart kifejezésül a képén. Valami baj van, a bajuszos furcsán elmosolyodott. Tudja, mint töprengek, tábornokom, itt van ez a Csisztyakov. Tudjuk, hogy esetleg halálos veszély fenyegeti, és mi ahelyett, hogy oda rohannánk hozzá, és azt mondanánk neki. Ember vigyázz, el akarnak kapni, lehet, hogy rövidesen elvágják a torkod, gyere hozzánk, mi megvédünk. Ehelyett lapulunk, mint a pók a hálója mélyén, és azt lessük, hogy Csisztyakovot valóban megölék. Így igaz, biccentett a tábornok. Ilyen a szakmánk, csak a magáé, tábornokom. A tábornok mosolygott, a pópnak is megvan a maga szerepe a természetben. A harcsabajuszú biccentett és elnyomta a szivarját a hamutartóban. Rostov, február 21. A világos szemű, karcsú férfi egy fehér törzsű nyírfának támaszkodott és a lustán fodrozódó hullámokat nézte. A dompartját vastag hótakaró borította, a távoli vasműkéményei vodorfüst felhőket teregetve hullatták szennyüket a fehér hópaplanra. A fehér szemű mutató ujját a hóba mártotta, és szétdörzsölte az ujjahegyén üldögélő koromszemcséket. Tulajdonképpen leszeretett volna menni egészen a vízpartra, onnan nézni a hullámok futójátékát, de a magas bokrok és a metszően jeges szél megakadályozták benne. Füles sapkáját leeresztette, mélyen a homlokába húzta, és úgy döntött, addig marad a parton, amíg el nem kezd fázni a lába. Úgy érezte, a friss levegő jót tesz a gondolatainak, még akkor is, ha koromszemcsék is jutnak a tüdejébe. Sokért nem adta volna, ha normális a szeme, olyan, mint másoké, akármilyen színű is. Mióta azonban az az idióta professzor befecskendezett valami színező anyagot a szembogarába, és majdhogy nem megvakította vele, megbarátkozott a gondolattal, hogy nem tudja jelentősen megváltoztatni a külsejét. Ezért aztán jobban kedvelte a lakatlan, gondolkodásra termett zugokat, mint a szállodák zsúfolt éttermeit. Gondolatban végigfutott az elmúlt napok eseményein, megpróbálta összerakni a mozaik kockákat. Azóta, mióta megkapta az értesítést, hogy egy burjátlány és egy magyar fickó, egy külföldi, érdeklődik a Lilliputiak iránt, kellemetlen bizsergést érzett az idegeiben. Csak nem szúrt el valamit, bár nem szokása a pánikszerű rohangálás, mégis azonnal idejött, hogy saját, világos szemével nézze meg a néznivalókat. És nem is bánta meg, hogy visszajött a tetszín helyére. Szinte karnyújtásnyi távolságból megfigyelhette őket. Elkísérte őket a szállóig, megnézte a papírjaikat, a fickó útlevelét, és mindent hitelesnek talált. Miért ne kereshetnék régi barátai a Lilliputiakat? Persze, kinyomoztathatná, hogy valódi-e az ismerettség, csak hogy ehhez túl sok követ kellene megmozgatnia. Ha pedig sok kő mozog, könnyen indulhat lavina. Az ő eleme a csend, a rejtőzködés. Éppen ezért hajlandó volt elfogadni, hogy a burjátlány és a magyar látogatása véletlen. Csak hogy itt van ez a furcsa elrablás. Szinte a szeme előtt játszódott le minden. A börtönből kitört csirkefogók elkapták őket, lehurcolták a pincébe kár, hogy nem látott belőle semmit, sőt, még hangokat sem hallott. Majd jöttek a zsaruk és neki is le kellett lépnie. Aztán Rizskin, esküdni, mert volna rá, hogy a fickó hazudott. Ismerte jól az emberi szemeket, Rizskin tekintete nem mondott igazat. Bár valóban félt, hogy elkapják a zsaruk, mégis hazudott. Felvett egy kavicsot, megdörzsölgette az ujjai között, aztán nagy lendülettel behajította a vízbe. Talán a fodrozódó gyűrűk új impulzust adnak az agyának. Ha a burjátlány és a magyar fickó nyomozók, már pedig egyre inkább az a meggyőződése, hogy azok, akkor valahol homokszem került a fogaskerekek közé. De miért éppen egy burjátot és egy magyart küldtek Rosztovba szimatolni? Rövid gondolkodás után témát váltott. Csak az idejét pazarolja, ha megpróbálja kitalálni. Sokkal fontosabb, hogy kiköphetett. Szándékosan természetesen senki. Ezt nem is tételezte fel róluk, ennél sokkal jobban ismerte az embereit. Valakinek eljárt volna a szája? Kinek? Sorban végigvette azokat, akik egyáltalán szóba jöhettek. Mindegyiküknél percekig időzött, megpróbálta maga elé idézni az arcukat, mozdulataikat, beszédjüket. Aztán egyszerre csak megállt. Az alkohol. Ha valaki iszik, hajlamos a fecsegésre. Márpedig ő aztán rendesen iszik. Figyelmeztették is, amikor összekerült vele. Csak hát, szükségtörvényt bont. Most azonban komolyra fordultak a dolgok. Utána kell néznie Csisztyakovnak. Fel akart venni még egy követ, de ebben a pillanatban megérezte, hogy a halina csizma alatt zsibbadni kezdenek a lábujjai. S mivel elhatározta, hogy amint fázni kezd a lába, elindul a város felé, nem is másította meg az elhatározását. Átvágott a szélfutta réten, néhány fagyos, néptelen, külvárosi utcán, aztán megkereste az autóbusz megállót. Ott ismét a gondolataiba mélyedt, s csak akkor rezzent fel, amikor a busz hangos hörgések és horkantások közepette lefékezett az orra előtt. Este 10-kor érkezett a szállására. Mivel házigazdája még nem volt otthon, átment a nagyszobába, felemelte a telefont s a központtól vidéki kapcsolást kért. Talán a késő esti órának köszönhette, hogy negyed óra alatt behozták Moszkvát. Amikor a túlsó oldalon felvették a kagylót, önkéntelenül is halkra fogta a hangját. Csisztyakov lakás, Viktor Mihajlovicsot keresem. Csisztyakov helyett azonban egy kellemetlenül érdes, agresszív női hang kérdezett vissza. Ki keresi? Átfutott az agyán a gondolat, hogy szó nélkül leteszi a kagylót, de mindenképpen beszélni óhajtott a katonával. Larkin, válaszolta magas kappan hangon, Vasilij Petrovics. Ismerem én magát? Kérdezte a nő barátságtalanul. A fehér szemű egyetlen másodpercre kiesett a szerepéből. S ez a másodperc éppen elég volt ahhoz, hogy meggondolatlanságot mondjon. És maga kicsoda, asszonyom, amikor kimondta, már meg is bánta. Semmi szükség rá, hogy az asszony emlékezzék a telefonbeszélgetésükre. Képzelje, a felesége vagyok, mondta hidegen. Egyelőre legalábbis. Maga mit gondolt? Még mindig letehette volna a kagylót, de most sem tette le. Bocsásson meg, asszonyom, hebegte zavartan, nem akartam udvariatlan lenni, csak hogy itt mínusz 40 fok van. Honnan az ördögből beszél? Irkutszkból. Uram atyám, mit csinál Irkutszkban? Hogy mit csinálok? Itt lakom. Viktor Mihajlovics évfolyamtársa vagyok, holnap reggel indulok Moszkvába, gondoltam, felhívom. Figyeljen, jó ember, mondta az asszony. Gyorsan beszélek, hogy meg ne fagyjon. Viktor Mihajlovics nincs itthon, és azért imádkozom, hogy ne is legyen többé. A szürke szemű halkan elkáromkodta magát. Éreznie kellett volna már az első pillanatban, hogy az asszony részeg. Már-már letette a kagylót, amikor eszébe ötlött valami. Viktor Mihajlovics azt ígérte, maguknál alhatom. Az asszony felkacagott. Volt valami egészen közönséges a nevetésében. Azt ígérte, hát akkor csak jöjjön, akár az én ágyamban is elalhat. Van valami kifogása ellene? A szürke szemű belefújt a kagylóba, mint aki rosszul hal. Bocsásson meg, nem egészen értem. Figyeljen, jó ember, ha csenget az ajtón és nem nyitja ki senki, akkor fusson a rendőrségre. Mondja meg nekik, hogy a maga barátja, Viktor Mihajlovics kinyírt. Elnézést, nem jól értem, ne rémüldözzön ember, várjon, iszom egyet. Hosszú másodpercekig nem hallatszott más, csak a végtelen kilométerek bugása. Amikor az asszony ismét beleszólt a kagylóba, a szürke szemű megkönnyebbültem felsóhajtott. Figyeljen, Irkutszki jó ember. Szereti a viszkit. Hát csak egyszer ittam. Jöjjön, és megkóstolhatja. Hol is hagytam abba? Ja, hogy a maga barátja feltehetően meg fog ölni. Tudja, mit csinált ma hajnalban? Belelőtt a plafonba. Durr, a csillár mellé, de a legközelebb itt belém lövi. Az azután következőt meg a kesejűbe, a fehér szemű megdermett, aztán enyhe, igen régen nem érzett szédülés fogta el. Ne haragudjon, nem értem. Mit mondott? Várjon, iszom még egy kortyot. Igazán élvezett beszélgetni magával. Engem Zinának hívnak, magát hogy? Félixnek. Remélem, szép és fiatal. Középkorú vagyok, kopaszodó és szakállas, mondta nagyot nyelve a szürke szemű. Szóval, hol tudnám elérni a férjét? Fogalmam sincs róla, az előbb nem valami vendéglő nevét említette? Most viszont én nem értem magát. Miről beszél? Mintha Karvajt említett volna. Ja, vagy úgy, nem Karvaj volt az, hanem Kesejű. Aha, szóval ott van a barátom. Figyeljen, Irkutszki jó ember. Kesejű nem egy vendéglő, hanem egy férfi. Érti már? Őszintén szólva nem. Ki az? A férjem haverja, olyannyira a haverja, hogy neki kell megölnie, hogy aztán ezért bekerüljön a történelemkönyvbe. A szürke szemű érezte, hogy száraz a torka, mint a tapló. Hát bizony, dicséretes dolog bekerülni a történelemkönyvbe. Mit nem adnék érte, ha megtehetném, irigylem azt a kesejűt, akárki is az. Csak ne irigyelje, mondta akadozó nyelvvel az asszony, kesejű mégsem fog bekerülni. Miért nem? Azt hiszi a szerencsétlen, hogy befog. De nem fog, mert a férjem megöli, és akkor ő fog bekerülni helyette, mint Mercedes. Ki? Valami Mercedes, ezt is a maga barátja mondta. Kíváncsi még valamire? Várjon egy kicsit, ne tegye még le. Tudja, hogy van egy szeretőm? A világos szemű fogai megcsikordultak. Nem, nem tudtam. Pedig van. Fiatalabb nálam, aranyos gyerek, ráadásul magyar. Ismeri a magyarokat. Nem, mondta nyugodtan a szürke szemű, azaz egyet ismertem. Kedves, aranyos fiú, most azért vagyok itthon és azért iszom, mert nincs itt. Elutazott. Hová? Nem fogja kitalálni, de megmondom. Rosztovba, elment Rosztovba és itt hagyott engem. Mit szól hozzá? Sajnálom, mondta halkan a fehér szemű. Én biztos nem hagytam volna magát egyedül. Mit csinál Rosztovban az a csit? Neki nem szabad megtudnia, hogy belenyúltam a zsebébe. Tudja, halkan elvihogta magát, búcsúzóul úgy kifárasztottam, hogy elájult. Akkor beletúrtam a zsebébe. Elismerem, rossz szokás. Két jegyet találtam benne. A másik egy nőé volt. Erzsena Hocsirovna Dondukova. Mondd ez a név magának valamit. Semmit. Nem ismerem. Nem arra gondoltam. Maga szerint milyen név ez? Tatár, cigány, vagy zsidó? Milyen? A férfi eleget hallott. Mivel foglalkozik a barátja, kérdezte még búcsúzóul. Fizikus, de miért kíváncsi rá, miért kérdezget engem, hallja, a fehér szemű letette a kagylót. Rosztov, február 21. Bármennyire is erőltette, nem tudott elaludni. Pedig régebben, ha magára parancsolt, 5 perc múlva elnyomta az álom. Csak nem kezdődött meg nála is az a visszafordíthatatlan élettani folyamat, amit öregedésnek hívnak. A vénember fel-felköhécselt odakint, ahol lámpásként világított a házak felett, fehér fénye átszűrődött a csirkés függönyön. Még egyszer, negyedszer, vagy ötödször visszapergette magában a beszélgetést, amit Csisztyakov feleségével folytatott. Kívülről tudta minden szavát, immár csak a hangsúlyokkal törődött. Megpróbált rájönni, nincs-e a mondatok mögött valami, amit eddig nem vett észre. Nem érzett gyűlöletet Csisztyakovval szemben. Hibát követett el, bűnhődnie kell érte. Amikor először nézett homályos, vizenyős szemébe, biztos volt benne, hogy a férfi megbízhatatlan. Szóvá is tehette volna, de alig ha vették volna jó néven tőle. Csisztyakov tehát részegen kifecsegte a dolgot az asszonyának, ő pedig szeretőjének, a magyarnak. De mi a fenét fecseghetett ki? Az egészet, vagy csak a részleteket? Nem ugrott fel, nem kapkodta magára a ruháit és nem próbált menekülni. Pedig, ha megteszi, minden esélye megvan rá, hogy egy-két nap múlva az országon kívül találja magát. Csak hogy ő nem akart kívül lenni az országon. Gondoljuk csak még egyszer végig, igazította meg a karját a tarkója alatt. Hányan tudnak a dologról? Csisztyakov Zina a magyar avulját lány is még. Végül ez nem is olyan fontos. A gyanú önmagában semmit nem ér. Megtehetem, hogy felveszem a kapcsolatot a következő láncszemmel és elmondok mindent, amit Zinától megtudtam, gondolkodott tovább. Akkor pedig leállítják az akciót. Nem mernek kockáztatni a gyáva férgek. engem visszaküldenek, vagy se a valószínűbb. Megfordult és most a párnát gyűrte a feje alá. Arra riadt, hogy hideg tenyér simítja meg az arcát. Mi a baj, suttogta a lány, és leült az ágya szélére. Nem tudsz aludni, én sem. Úgy forogsz, mint a vízikerék. A rádió szerint, akik a hideg hullámokra érzékenyek, felfokozott periódusra számíthatnak. Tudod mi az? A szürke szemű elvette az arcáról a lány kezét. Felkönyökölt, de nyomban vissza is hanyatlott. Az ablakon beszűrődő fény átvilágította a lány ruháját, mintha erős fényű lámpa ragyogott volna mögötte. A vékony anyagon áttűnt a lány erős melle, széles csípője, asszonyos feneke. Próbálj meg aludni, mondta, és nagyot nyelt. Én is megpróbálok. A lány visszatette a kezét a férfi arcára, majd lecsúsztatta a mellére. Mi lenne, ha együtt próbálnánk meg? Eredj innen! Mielőtt megakadályozhatta volna, a lány becsusszant mellé a takaró alá. Mi a baj? Csak nem a fiúkat szereted? Mi között hozzá? Megtetszettél nekem. Olyan úrias formád van, és jó szagod. Megnéztem a cuccaidat. Hol veszed ezeket a drága törniket? Semmi között hozzá. A lány megfogta a férfi kezét és a mellére húzta. Csak nem az öregtől félsz, ha felébred sem mer bejönni. Jól van idomítva, ugyan már tedd oda a kezed, hiszen te még iskolába jársz. Nagy szó, az igazgató is aludt már nálam. Oda, ott jó, a szürke szemű mélyet sóhajtott. Mégiscsak jobb lenne, ha elmennél. A lány elkapta a kezét és gyorsan feltönyökölt. Figyelj ide, fiú, le akarok feküdni veled, mert jó a szagod, és mert van valami a nézésedben, amitől citerázni kezd a térdem. Tudod, milyen rohadt érzés, ha ezek után visszautasítják az embert? Megnéztem a cuccaidat. A törnit francia minimum 100 rubel, a villanyborotvád brown 200 soroljam. Csak a kencéid legalább 1000 rubelt érnek. Tudod ki, vagy te, megmondom. Csempész, csemcselő, élősködő. Ha megsértesz, holnap besétálok a zsarukhoz, és elmondom, kit hozott ide az öregem éjszakára. A szürke szemű mosolygott. Nem arról van szó. A lány összehúzta a szemöldökét. Miről? Én is szeretném, de kiskorú vagy. Na és? Ne a koromat nézd, hanem a tedd már ide a kezed. Úgy nézz ki, mint a kiskorú, aki. Hát nem. Akkor mi a probléma? A fehér szeműnek megremegett a hangja. Tudod, én egy kicsit furcsa vagyok. A lány leheletnyit elhúzódott tőle. Kérdeztem, hogy a fiúkat szereted-e? Azt mondtad. Figyelj ide, mondta a szürke szemű gyorsan, nekem az kell, illetve, csak úgy tudok, ha vernek közben. A lány álla lefittyett a meglepetéstől. Aztán arca elé emelte a kezét és hangosan, izgatottan felvihogott. Na nézd csak az úrfit a francia környével, azt szereti, ha közben verik. A lány hangjában örömteli várakozás bujkált, miközben odafészkelte magát a szürke szemű oldalához. Addig mesterkedett, amíg egyik lábát áterőltette a férfi teste alatt. Úgy fogta hollóba a szürke szeműt, mint rák az áldozatát. Most már jó helyen vagy, te élősködő. Hát akkor hol verjelek? Másszak a pofádra, vagy rugdossam a golyóidat? A szürke szemű mélyet sóhajtott. Csak a korbács segít. Mi? Korbács? Vagy ostor? Tudod, én mazohista vagyok. Én meg komszomolka. Na és? Mi a francot akarsz azzal a korbáccsal? Csak az segít. Te jó szagú úristen, hol a fenébe szerezzek neked éjszaka a korbácsot? Ez nem karavánszeráj, te élősködő, ahol úgy hevernek a korbácsok, mint pártbizottságon a kitüntetések. Te aztán tényleg nem vagy normális. Más már percek óta úgy dolgozna rajtam, mint a buvár szivattyúk szurgutban, te meg korbács után kajtatsz. Hol szerezzek neked egy korbácsot, mi? Sajnálom, morogta a szürke szemű, nem ismerem a helyi viszonyokat. De azt hiszem, ostor is megtenné. Jó vicc, azzal ugyanaz a helyzet, mint a korbáccsal. Várj csak, élősködő, mit szólnál, ha én magam csinálnék neked egy korbácsot? Levágom a függönyhúzót. Kiugrott az ágyból, addig-addig kotorászott valamilyen papírdoboz alján, amíg meg nem találta az ollóját. A függönyhöz lépkedett és lenyisszantotta a földigérő húzó zsinort. Holnap majd varhatom vissza. Hogy én milyen eszelős vagyok, remélem a nyélhez nem ragaszkodsz. Tudod, mit vihogta, majd rákötöm a... Nem, mondta sietve a szürke szemű, hozd már azt a zsinort, gyere már kislány. A lány ágyéka elé tartotta a függöny zsinort és vidám mosolyjal hastáncot lejtett az ágy mellett. Hol üsselek, te csirkefogó, a szürke szemű felkönyökölt. Várj, megmutatom, persze jobb lenne, ha lenne nyele, de így is megfelel. Add csak ide a zsinort, a lány felemelte a fejét. Porcimpái remegtek, mint a versenylóé rajt előtt. Minden porcikája a várakozás izgalmában égett, apró nyálbuborék pattant szét a szája szegletében. felemeled a zsinort, mondta a szürke szemű, lassan, kinyújtotta a karját és a zsinort átdobta a lány feje felett. Figyelj, most magamhoz húzlak, annyi nyikkanás sem hallatszott, mint amikor egy kis kutyát agyoncsap valaki. A lány erős fiús lábai rúgtak még néhányat, aztán a rúgások szapora, apró rángásokká szelídültek. A szürke szemű gyorsan kimászott az ágyból. Tapasztalatból tudta, hogy haláltusa közben bizonyos izmok elernyednek, s ha nem vigyáz, az áldozat testéből kicsorgó szenny végig ömlik rajta. Amikor úgy érezte, elvégezte a munkát, mutató ujját a lánya a kiütő elére tette. Rendben van, suttogta, nyugodj békében, teribanc. Levette a zsinort a lányakáról, s anélkül, hogy tüzetesebben megvizsgálta volna, arcára dobott egy nagy párnát. Fütyörészni lett volna kedve, de félt, hogy idő előtt felébred az öreg. Ami ezután következett kellemetlen volt, egészen enyhén fel is kavarta a gyomrát, de meg kellett csinálnia, bárhogy is berzenkedett ellene. Már amikor a lány az ágya szélére ült, feltűnt neki a fülében lógó, tekintélyes nagyságú fülbevaló. Az a típusú karika, amely 4-5 éve volt divatos az Egyesült Államok nyugati partvidékén. Akár tanulmányt is írhatnék az ékszerdivat terjedési sebességéről, gondolta szarkasztikusan, mi alatt beakasztotta a mutató ujját a párna alól kikandikáló ékszerbe. Gyerünk az ördög vigyen el, kitépte a karikát a lány füléből, aztán úgy manipulált a párnával, hogy a másik fül is szabaddá váljék, de ne lássa a lány arcát. Újabb rántás, és ez a karika is a tenyerébe hullott. Lehajolt, felemelte a lány vékony hálóingét, s egy zsebkendőnyi darabot kihasított az aljából. Becsomagolta az ékszereket, és a nadrágja zsebébe gyömözölte. Ezután ment csak át az öreghez. Legnagyobb meglepetésére az öregember nem aludt. Úgy vigyorgott rá, fogatlan szájával, mint egy hallóventők. Első osztályú szolgáltatás, mi, meg kell becsülni az ilyen lányokat, mi, elvtárs. A szürke szemű bólintott, az öreg fölé hajolt, és nyaka köré tekerte a függöny zsinort. Az öreg tovább vigyorgott. Láthatóan fel sem fogta, mi történik vele. Amikor kész volt, az ágy mellé hajította a függöny zsinort. Lecsatolta az öreg csuklójáról vadonatúj japán gyártmányú kvarcóráját, és a fülbevaló mellé csomagolta. Ezután visszament a szobába, és leült az ágyra a lány mellé, hogy kilihegje magát. Mivel még csak 3 óra volt, nem kellett sietnie. Kényelmesen megmosakodott, megborotválkozott, bekente az arcát a lány által annyira megcsodált környivízzel. 5 órakor elhagyta a házat, ahol 2 éjszakát töltött. A lakók közül senkivel sem találkozott, nem tartotta valószínűnek, hogy bárki is személy leírást tudjon adni róla. Az új lenyomatokat eltüntette, minden jel rablógyilkosságra utalt. A rendőrség feltehetően tudja, hogy házigazdája feketén adja ki a lakását ismeretlen átutazóknak, nem fognak sírni utána. Keményen koppantak a léptei a fagyos, holdfényes éjszakában. Mivel alig volt forgalom az utcákon, elhatározta, megvárja, amíg felbukkannak a gyárakba menők első csoportjai. Elégedetten dőlt egy faholdalához, és érdeklődve figyelte a domb felett röpködő sirályok légi balettjét. Úgy érezte, jó munkát végzett. Moszkva, február 26. Igor Petrovics Patkanoval ezredes leállította a gépkocsiját, és megtörölgette a homlokát. Vigye el az ördög, ezek azt hiszik, neki is terepjárója van, mint nekik. 3-szor is visszacsúszott, amíg fel tudott kapaszkodni a domboldalon. Amikor utoljára járt errefelé, sárga avarral volt borítva a világ, most pedig a tél terítette rá a fákra fehér szemfedőjét. Patkanovban volt érzék a költészet iránt, így aztán, amikor kellőképpen kidühöngte magát, elismerő pillantásokat vetett a menyasszonyi fátyolt viselő fákra. Bár szorgos kezek letakarították a havat az ösvényről, mégis alaposan meg kellett dolgoznia, amíg sikerült feljutnia az irtásig. Az elhagyatott buldózer belsejéből most is felé csillant egy kósza fénysugár. Patkanov derűsen elmosolyodott, s, mintha csak a vörös téren vonulna fel, legdaljásabb embereivel a háta mögött, elszántan törtetett a tisztás vége felé. Ti aztán a helyeteken vagytok, pajtikáim, gondolta, és csak akkor torpant meg, amikor az alacsony, köpcös, ezúttal fekete karakulusánkát viselő férfi kicsúszkált elé az útra. Patkanov megállt és üdvözlésre emelte a karját. Jó reggelt, szándékosan nem mondott nevet. Tudta, hogy a központ